Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Kuba elszigetelése nem vezetett eredményre, ezért az Egyesült Államok véget fog vetni idejét múlt szemléletmódjának. Jelentette ki december közepén Barack Obama amerikai elnök Washingtonban, és ezzel egy időben Raúl Castro, Kuba első embere, Havannában is bejelentette a két ország közeledését. A következő percekben több más mellett arról is szó lesz, hogy az Egyesült Államok és Kuba viszonyában elkezdődött új korszak, a közeledési folyamat mennyi idő alatt normalizálhatja a két ország viszonyát, de természetesen beszélünk arról is, hogy a magyar-kubai kapcsolatokra milyen hatással lesz a folyamat. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És a vonalban van Tóth Tamás, a Latino Egyesület főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye tavaly decemberben az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy új fejezet kezdődik az Egyesült Államok és Kuba viszonyában. A két ország normalizálni készül a két oldalú kapcsolatokat. Kezdjünk talán ezzel, hogy mennyire lesz ez a folyamat gyors, mennyire lehet ez a folyamat gyors?
A bejelentésnek tulajdonképpen az egyik nagy, mondjuk azt, vívmánya az volt, hogy ezt nem csak Barack Obama, az Amerikai Egyesült Államok jelentette be, hanem szinkronizáltan egyszerre tartottak persze saját országukban sajtóértekezetet úgy Raúl Castro, a kubai vezető, mint az amerikai elnök, és egyszerre jelentették be. Ez ugyancsak külsőségnek tűnik, ám a diplomáciában mégis van jelentősége. Ugye azt hivatott ezt tükrözni, hogy megállapodtak valamiben, és ezt a megállapodást mind a két oldalról szeretnék betartani. A kérdésére válaszolva pedig az azóta eltelt fejlemények egyrészt alátámasztják azt a szándékot, hogy az elnökök kölcsönösen betartanák ezt a megállapodást, amely hosszú távon tulajdonképpen az amerikai-kubai kapcsolatok teljes normalizálásához kellene, hogy elvezessen. Azonban olyan fejlemények is vannak, amelyek főleg kubai, kisebb részben amerikai oldalról azt mutatják, hogy működnek bizony még olyan erők és megfontolások, amelyek ezt a folyamatot minden bizonnyal legalábbis évekre kitolják.
Kubának miért érdeke az, hogy lassítsa ezt a folyamatot?
Nézze, Kuba, bocsássuk előre, először is egy nagyon szimpatikus ország, amennyiben a természeti adottságairól, az emberek kedvességéről, a zenéről, a rumról, a pálmafákról és a tengerpartról beszélünk. Ugye némileg kevésbé kedves, amikor a politikai rendszerét szemléljük. Kuba egyike a világ utolsó baloldali, bajba vagyok egy kicsit a megnevezésekkel, hiszen annyira elhasználódott az, hogy kommunizmus vagy szocializmus. Mindenféleképpen Kuba egy erősen kézbe tartott baloldali rendszer, méghozzá egy olyan rendszer, amelyiknek családi vonatkozásai is vannak, hiszen mindenki előtt ismert a szakállas Fidel Castro, akinek múlhatatlan érdemei voltak abban, hogy 1959-ben egy tényleg véres, tényleg tűrhetetlen és minden szempontból tartatatlan diktátor, Fulgencio Batistát elzavarta a szigetről, és az azt követő tulajdonképpen világpolitikai fejlemények vezettek oda, hogy Kuba ma olyan politikai berendezkedésű ország, mint amilyen.
Ne felejts a szavát, csak tegyünk egy zárójelet, mert nekem úgy tűnik azoknak a beszámolóiból, akik mondjuk 25 év távlatában megjárták Kubát, tehát voltak ott rövidebb, hosszabb ideig, és hát nem arról számoltak be, hogy az a fajta létező szocializmus vagy kommunista berendezkedés lenne, amiről mi tudunk, vagy amit mi ismerünk.
Igen, azt hiszem egyrészt ez a legjobb megnevezés, főleg ma 2015 februárja végén, hogy létező szocializmus, ugye Kuba a nagyon kevés létező szocializmusok egyike. A nem az a fajta létező szocializmus, mint amit mi ismerünk, ez tulajdonképpen igaz, bár ugye itt már generációs okok miatt Magyarországon is egyre kevesebben vagyunk azok, akik többé-kevésbé felnőtt fejjel éltük meg a magyarországi szocializmust. Én is nagyon fiatal voltam akkor, de van alapom arra, hogy összehasonlítsam. Valóban a magyar szocializmus a kubainál mindenféleképpen gazdagabb volt, az emberek adott keretén belüli jólétét igyekezett kielégíteni, nagyobb volt a mozgásszabadságunk. Ugyanakkor érdekes módon talán kevésbé volt vidám, életvidám vagy színes, mint a kubai.
Ez egyébként magának a rendszernek köszönhető, vagy egyébként a kubaiak mentalitásának, tehát hogy mondjuk a kubaiak vidámabban, lazábban élték ezt meg?
Azt hiszem, erről könyveket lehetne írni, erről a teóriáról, de mindenféleképpen órákat beszélni. Én korábbi életemben diplomata voltam, és több olyan országban is dolgoztam, ahol egyszerűsítsük a dolgot, süt a nap, kék a tenger, szépek a lányok, jó a zene, jókat lehet enni, szép a táj, És én a saját tapasztalatom alapján hiszem azt, hogy ilyen körülmények között még a szegénység is vidámabban élhető meg. Kubában ez bizonyosan így van. Ugyanakkor azért Kubában járva, mostanában is gyakran megyek vissza, és az emberekkel beszélgetve, kétség kívül érezhető, hogy is fogalmazzak jól, egyfajta türelmetlenség. Még azok is, akik nem a politikai rendszer határait akarják feszegetni, azok is türelmetlenek a változásokkal. Mondanék egy konkrét példát, nem olyan régen Kubában jártam, és elmentem egy gyógyszertárba, egy barátom kért, hogy hozzak egyfajta olyan kubaiak által csodaszernek kikiáltott terméket, amely hozzájárul a rák gyógyításához. Elmentem a gyógyszertárba, ahol kapni lehet, ez is érdekes, mert ennek kétfajta ára van, egy a külföldieknek és egy a kubaiaknak, és a gyógyszertárnak 10 óra körül kellett volna nyitnia, én 10:30-re mentem oda, ugye mondanom se kell a poén, hogy természetesen zárva volt, de akkor már ott tücsörgött egy kubai ember. Én visszabaladtam a szállodába, fél óra múlva visszamentem, a gyógyszertár még mindig zárva, a kubai ember még mindig ott tücsörög, és beszédbe elegyedtünk, hogy ő vajon miért tücsörög ott, és elmondja nekem, hogy ő gyógyszerért jött, mert a családjában beteg valaki, de hát nézze meg, szenyor, mondja nekem, már itt egy órája nyitva kellene, hogy legyen a gyógyszertár, és hogy nincsen nyitva. És hát én ugye együttérzően mondom neki, hogy persze, de hát megindultak a gazdasági változások, biztos ez is változni fog, rám néz, és azt mondja, hogy dehogy fog ez változni, szenyor. Nem érdekelt benne a gyógyszerész, hogy itt legyen. Ha a fizetése attól függne, a jövedelme attól függne, hogy megy a gyógyszertár, akkor igen, de itt minden az államét senki nem érdekelt benne. Tehát ez a kis történet jól mutatja azt, hogy nem feltétlen rendszerkritikus volt az a gyógyszere váró ember, de mindenféleképpen látta, hogy ennek a létező szocializmusnak bizony vannak olyan szinte megoldhatatlan nehézségei, amelyeknek a megoldása mégiscsak kell ahhoz, hogy a kubai emberek jobban éljenek.
Itt közben arra gondoltam, hogy a mediterrán országokban azért létezik ez a fajta manyána, amikor úgy ráérnek mindenre itt Európában is, tehát mondjuk én, ha csak turistáskodásaimra gondolok, az, hogy a busz fél órával később indul, teljesen belefér bizonyos helyeken, és az emberek ezt ilyen boldog nyugalommal tűrik.
Igen, így van, egyetértek, általában így van, sőt, nem is eszik jó néven, hogyha az Európából jött poroszos idegen értetlenkedik, hogy miért csúszik egy program fél órát, vagy miért marad el teljesen, miért valósul meg másnap. De hát azért vannak olyan szituációk, amikor a kubai emberek életszínvonalának az emeléséhez hozzátartozna az, hogy ez a manyana effektus ez egy kicsit csökkenjen. Egyébként nagyon érdekes, hogy erről beszélünk, mert az az olvadás, amelyik Kuba és a világ néhány vezető politikai tömbje között, és itt most elsősorban az Európai Unióra gondolok, bár ugye azzal kezdtük, hogy az Egyesült Államokkal is enyhülnek a kapcsolatai, tehát az Európai Unió akkor, amikor megkezdte azt az óvatos közeledést Kubához körülbelül egy évvel ezelőtt, amelynek most tanúi vagyunk, akkor az egyik fontos célkitűzés, érdekes mondom, pontosan az volt, hogy a kubai emberek életkörülményei lényegesen javuljanak. Persze az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság mellett.
Azok, akik sűrűn járnak Kubában, elmondták, hogy miközben az Egyesült Államok nagyon komolyan betartotta azt az elszigetelést, közben mondjuk a legnagyobb szomszédja Kanada, mondhatni, hogy virágzó gazdasági kapcsolatokat ápol, sőt, hát ugye az amerikaiak is Kanadán keresztül jártak nyaralni Kubába, és hát ugye azért a franciák is jelen vannak termékekben, autókban, nagyszerűen látszik az, hogy ki mindenki foglalt már ott helyet. Kicsit hosszan kérdezem, de hogy az amerikaiaknak ez a fajta viszonyrendezés, ez nem lehetett egy gazdasági megfontolás, hogy hát mindenki más ott van már, csak mi tartjuk magunkat valamihez, amiből nekünk semmi hasznunk nincsen.
Az, hogy megindult az olvadás az Egyesült Államok és Kuba között, annak szerintem legalább három oka van. Az egyik az az, hogy 1959 óta csak ott van az USA világ vezető politikai és katonai hatalma mellett egy pici ország, amelyik dacol vele, amelyik mindig máshogy csinálja a dolgokat, semmiféleképpen nem idomul az Egyesült Államokhoz, nyíltan ellenséges vele, és ez fordítva is igaz volt, hiszen az Egyesült Államok ugye több mint 50 évig egy gazdasági embargót és egy nagyon kemény gazdasági szabályrendszert alkalmazott Kubával szemben, de ha objektívak akarunk lenni, akkor azt kell mondanunk, hogy itt bizony úgy tűnik, hogy a Dávid nyer a Góliáttal szemben, hiszen Kuba az elmúlt évtizedben elég jól stabilizálta a helyét a latin-amerikai kontinensen, mindazokban az integrációs mechanizmusokban, amelyek azóta alakultak ki, gondolok itt elsősorban a CELAC-nak nevezett pánamerikai szerveződésre, amely azonban úgy pánamerikai, hogy a két angol száz ország, az USA és Kanada nem vesz részt benne, ez például Kubának már kifejezetten érdeme, hogy ez így alakult a saját szempontból. Tehát egyszerűen kellemetlen volt már az Egyesült Államoknak, hogy ott volt mellette Kuba. A kellemetlenségen túl arra is rájöttek, hogy ez gazdaságilag sem kifizetődő, hiszen ahogy ön is mondta, számos európai ország, az EU tagállamainak egy jelentős része, elsősorban a spanyolok, az olaszok, de a franciák is, ahogy említette, bizony-bizony megcsinálta a saját üzletét Kubával, amire az amerikaiak ugye egyszerűen nem voltak képesek, sem jogilag, sem pedig más értelemben. És végül a világ úgy alakult egy kicsit, legyünk optimisták, és mondjuk azt, hogy úgy alakul egy kicsit a világ, legalábbis az a fele, hogy értelmét vesztette tulajdonképpen az a szembenállás, amelyik évtizedeken keresztül jellemezte ezt a viszonyt. Ehhez persze kellett egy Barack Obama az egyik oldalon, kellett, hogy ennek a Barack Obamának már a második elnöki periódusa legyen, tehát hogy újraválasztási szempontokat már nem érlegeljen, kellett a másik oldalon hozzá azt, hogy Fidel Castro 2006-ban visszavonuljon és átadja a hatalmát testvérének Raúlnak, aki hát politikailag azért nem sokban különbözik, de mindenféleképpen neki látott az ország gazdasági átalakításának. Tehát ebből a három körülményből tulajdonképpen kialakult egy olyan egyveleg, amely mindkét oldalról elfogadhatóvá indokoltá tette azt, hogy a két ország közel legyen egymáshoz.
Visszahoznám az első mondatai egyikét, amikor azt mondta, hogy mind a két oldalon vannak olyan erők, amelyek fékezik ezt a normalizálódó folyamatot.
Hát kubai oldalról ez a közeledés azért, ha nagyon objektívak akarunk lenni, mégiscsak a kubai politikai rendszernek az alapjait kérdőjelezheti meg hosszú távon. Ennek itt Közép-Kelet-Európában mi is tanúi voltunk, hogy egy gazdasági átalakítás, átalakulást hogyan lehet vagy nem lehet politikailag kordában tartani. A kubaiak ugyan úgy gondolják, hogy lehet, de én azért erre nem esküdnék meg, hogy hosszú távon olyan fognak alakulni a politikai viszonyok. És pontosan ezért a jelenlegi kubai vezetés, Raúl Castro van az élen, az egyik oldalon nyújtja az egyik kezét, de a másik oldalon a másik kezét viszont kitámasztja, és már is olyan feltételeket fogalmazott meg a tavaly december 17-i nagy bejelentést követően, amelyek nyilvánvalóan nem elfogadhatóak az Egyesült Államok számára, például Guantanamo-nak a visszaadása, például az embargóért okozott gazdasági károkért a kártalanítás. Tehát nyilvánvalóan ezt a diplomáciában non-starternak nevezzük, ebbe bele se fog kezdeni az Egyesült Államok. Ugyanakkor én bizonyos vagyok, hogy nem azért teszik, hogy végérvényesen megakadályozzák az éppen csak beindult bimbozó folyamatot, hanem azért, hogy ezt lassítsák, és hogy a saját presztízsüket legalábbis a kubai oldalon mentsék.
Meg hát azért ez anyagilag sem lenne egy rossz történet a kubaiaknak, hiszen ott azért volna mire költeni ezeket a dollármilliókat.
Hát igen, ez így van, egyrészt volna mire költeni, másrészt a kubai gazdasági átalakítás keretén belül kialakult az a réteg Kubában, amelyet magyarul talán számlaképes kisvállalkozónak nevezhetünk. Ez ma már sok százezer egyes adatok szerint kitesz 1 millió embert. Ez persze a döntő többségében kényszervállalkozás. A kubai állam megkezdte a fölösleges munkaerőnek a leépítését, és lehetővé tette ezeknek az embereknek, hogy elsősorban a szolgáltatóiparban saját kis üzletet nyissanak. Az USA például kifejezetten keresi a velük való kapcsolatot, hiszen jól látják, hogy ennek a rétegnek az erősítése politikai és gazdasági hasznot hozhat számukra.
És akkor az Egyesült Államokban vagy az amerikai részről kik érdekeltek abban, hogy lassítsák ezt a folyamatot?
Az Egyesült Államokban azok érdekeltek ennek a folyamatnak a lassításában, akik politikai okok miatt vagy Kubából, vagy más latin-amerikai országból az Egyesült Államokba bevándoroltak, jellemzően már nem is első generációs bevándorlók, hanem másodgenerációs bevándorlók, és azért azt is látnunk kell, hogy egyrészt a népesség szaporulatban a hispán amerikaiak jobban teljesítenek, mint az angolszász amerikaiak, azaz, hogy növekszik az Egyesült Államokon belül a spanyolajkú, a latin lakosságnak a száma, és ezen belül vannak olyanok, akik elsősorban a republikánus párton belül jó politikai pozíciókat is képítettek, például meg lehet említeni, hogy az előző törvényhozási ciklusban az amerikai képviselőház külügyi bizottságának az elnöke egy hölgy volt, méghozzá egy kubai származású hölgy, ő volt az, aki talán a legmagasabbra vitte ilyen értelemben a kubai migránsok leszármazottjaként, és ő bizony nagyon keményen ellenállt annak, hogy meginduljon a közeledés, másrészt pedig...
De miért, mi motiválja ezeket az embereket, mondjuk például személyesen őt?
Két dolog motiválhatja őket, egyrészt egyfajta emocionális, családon belüli, tehát zsigeri politika, ennél talán racionálisabb az, hogy az a kubai réteg, amelyik vállalkozóvá, esetenként jómódú vállalkozóvá is vált, az azért abban gondolkodik, jellemzően ők a déli államokban, leginkább Floridában élnek, abban gondolkodnak, hogy a kubai politikai rendszer esetleges valamikori átalakítása meghozná nekik a Kánaánt, hiszen ugye nyelvileg problémájuk nincs, ott éltek ők, vagy az elődeik, ma is kontaktusokkal rendelkeznek, és tőkével rendelkeznek, és technológiával rendelkeznek, és egy másik...
Na, de hát akkor viszont gyorsítaniuk kellene ezt a folyamatot, nem fékezni.
Azért nem gyorsítják a folyamatot, mert az Amerikai Egyesült Államok elnöke által bejelentett folyamatot vehetjük úgy, mint mondjuk szövetségi folyamatot, amelyik azt jelenti, hogy amennyiben valóban a két ország közel kerül egymáshoz, akkor nem lesz rezerválva ezeknek a kubaiaknak, most idézőjelbe teszem a rezerválás szót, az a jog, vagy az a lehetőség, hogy ők menjenek vissza Kubába, és adott esetben gazdasági vezető pozíciókat szerezzenek meg magukba. Magyarul meg fog kelleni mérkőzni még néhány százmillió amerikaival, ez nekik nem feltétlenül pozitív.
Tehát a versenyhelyzetet szeretnék lassítani. Igen, egy ideig.
Ezzel együtt tegyük azt hozzá, hogy...
Mégiscsak azért ők érdekeltek másik oldalról abban, hogy lazul a kubai elnyomás, ha lehet ilyen szavakat használni ebben az esetben, mert hiszen így van nekik módjuk arra, hogy Kubába menjenek megcsinálni a szerencséjüket, vagy megnövelni azt.
Tulajdonképpen igen, azért a floridai kubai emigráció és a Szigetországban maradott rokonok, családtagok között elég élénk kapcsolat van, rendszeresek a pénzhazautalások már most. Azok az a kubai származású amerikai állampolgárok, akik amerikai útlevéllel rendelkeznek, ők már utazhatnak a szigetre, ezzel élnek is. A közelmúltban született meg az első olyan megállapodás, ez már a kormányszervek között, hogy engedélyezik a közvetlen telefonkapcsolatot, bármilyen furcsa, nem volt közvetlen telefonkapcsolat sem, és közlekedési kapcsolat sem a két ország között. De még egy picit érdemes visszatérni arra, hogy a Gallup intézet rendezett az USA-ban nem olyan régen egy közvélemény kutatást, amelyiknek az eredménye az volt, hogy általában az Egyesült Államokban élőkben a kubai kép az jóval pozitívabb, mint valaha volt, általában 46%, tehát az átlag amerikaiak között 46% gondolkozik pozitívan Kubáról, míg a latin származásúak, ezek nem feltétlenül kubai latinok, de a latinok, akik az Egyesült Államokban élnek, az ő körükben Kuba mondjuk az elfogadás indexe 78%, ez az utóbbi 20 évet legjobb adata.
Magyarország számára mit jelenthet ez a fajta nyitás, az Egyesült Államok és Kuba közeledése?
Ez is egy kettős dolog, érdekes módon én bízom abban, hogy Magyarországon is, de Kubában mindenféleképpen él szimpátia Magyarország és a magyarok iránt. Ők még emlékeznek a Globus konzervre, a Pix Salamira, a Tunzgram Izóra, az Icarus buszra, vagy a Ganzmávagnak a kikötői daruira, és még sorolhatnám, hogy mi mindenre, és a mondjuk 40 éven felüli kubaiakban kifejezett szimpátia él a magyarok iránt. Ezt a szimpátiát lehet, és talán igyekeznünk is kell, mielőbb apró pénzre fordítani valós gazdasági pozíciók kialakítására, hiszen amennyiben az Egyesült Államok és Kuba között felgyorsul ez a közeledés, itt nyitok egy zárójelet, azt mondják szakértők, hogy 2018 előtt ennek a kiteljesedése nem várható, de hát 2015-ben vagyunk, ez csak 3 év. Én úgy gondolom, hogy azok az európai cégek, akik vállalkozók, akik vagy amelyek addig nem alakítanak ki pozíciókat Kubában, olyan versennyel fognak szembenézni, mint a világ legfejlettebb piacain bárhol, tehát minden bizonnyal ma kell fölébredni, ma kell utána nézni mindazon magyaroknak, az üzletemberekre gondolok, akik szeretnének valamit kezdeni Kubából.
Nem lesz ez már túl késő, hiszen ha jól tudom, Magyarország és Kuba között korábban is jó viszony volt, hiszen nagykövetség is van itt, tehát akár ez a folyamat magyar részről már megindulhatott volna évekkel ezelőtt.
Nézzel, későnek nem nevezném, a jó viszony kétségtelen, de amennyiben apró pénzre akarjuk fordítani a szószoros értelmében, a jó viszony az egyik oldalon sem eredményezett valós gazdasági érdekek meglétét, nem eredményezett élénk kereskedelmet. Ugyanakkor legyünk őszinték, a kubai valóságnak a mai monopolisztikus felállása lehetővé teszi azt, hogyha egy magyar vállalkozó egy jó termékével most bejut a Szigetországba, akkor a mai adottságaival nagyon jól megvetheti a lábát. Adott esetben annyira, hogy amikor majd jön Uncle Sam a pénzével és mindennel, amivel az Egyesült Államok képes lesz majd megjelenni Kubába, akkor is gazdaságilag meg tudjon ott élni. Későnek nem késő, de mindenféleképpen a 24. órában vagyunk.
az időnk az gyakorlatilag teljesen elfogyott, de ha már itt egy olyan civil szervezet vezetőjével, vagy egyik vezetőjével beszélgetek, amelyik deklaráltan azért jött létre, hogy a két ország kapcsolatait erősítse, önök mit tehetnek, mit tesznek azért, hogy akár gazdaságilag, akár egyéb módon erősödjenek a kapcsolatok?
Kivette a szót a számból, a Latimónak pontosan az a szándéka, hogy Magyarországot közelebb vigye a latin-amerikai országokhoz, illetve ez a folyamat fordítva is így legyen. Az a szándéka a Latimónak elsődlegesen, hogy az információ növekedjen. Én úgy gondolom, hogy ez a beszélgetés, amelyet itt most folytattunk, ez jól szolgálja ezt. És hát természetesen és tagadhatatlanul bennünk a Latimó tagjaiban van egy nagyon pozitív, emocionális kötődés, vagy több, vagy némely latin-amerikai államhoz. Mi szeretjük ezeket az országokat, benne szeretjük Kubát is, és őszintén kívánjuk, hogy a kubai nép sorsa a lehető leggyorsabban, a lehető legjobbra forduljon, gazdagodjanak, éljenek jobb viszonyok között, és találjanak maguknak olyan politikai megoldást, amely mindenféleképpen megfelelő lesz nekik is, és a külvilágnak is. Én úgy gondolom, hogy a Latimó a maga szerény, de sajátos eszközeivel ehhez próbál hozzájárulni.
Tóth Tamás, a Latimó Egyesület főtitkára, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm az érdeklődést.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.